Hát ez a popfilter az így érdekes lesz konkrétan, nem látom a show notes-ot tőle.
Az igen. Én ezért tettem kicsit balra magamtól a mikrofont. És de inkább odafordulok.
De úgy meg nem jó, mert az a... Tehát most át is váltottam a mikrofon, egyébként ott az Agyvihar 42. mindenre válasz epizódját halljátok. Most ugye új setup van nálam, ami annyit takar, hogy a snowboardra rátettem egy popfiltert, ami egyébként itthon volt már, nem tudom, több éve, de egyszer használtam még. És hát így konkrétan kitakar, ilyen napfogyatkozási kitakarja azt a sónocot, és ugye át is kell miatt a váltani a mikrofont, eddig ilyen 360 fokban rögzített, most így pont szemből kell belebeszélnem, hogy jó legyen a felvétel, úgyhogy ilyen nem tudom, mi lesz a mai sávval. Meglátjuk majd, de reméljük jó a minősége.
És akkor egy kis technikai info, a popfilter az a P betűket, meg az ilyen nagyon nagy hangnyomásra bíró betűket, szavakat segít kiszűrni.
A pop...
Pop, az, benne van a nevében.
Elvileg ez már jobb lesz, nem tudom. Igen, mondjuk az nálam probléma volt mindig, így, ahogy vagdostam, hallgattam, hogy így a P betűk azok így néha beleszaladnak. De elvileg így most lehet levegőt is venni szépen, így, és akkor teljesen jó.
Ja.
Helyettem, hogy nem látom a show notes-ot, de majd így kinézegetek oldalra.
Szoktak lenni ilyen DIY trükkök, hogy harisnyából popfiltert csinálni, meg stb.
Ez nem jó szerintem. Egyébként egy tök jó setup van itthon, mert azt el kell mondani, hogy mivel ugye az előfizetés elindult, így kicsit a hardvert így újítjuk. Ez nálam annyiban merült ki, hogy így tehát az agyam hátsó részében tudtam eddig erről, hogy van itthon egy Shure mikrofon, de tehát minden popfilter, lálványjal, meg maga a mikrofon, sőt, meg a mikrofonon is van egy ilyen popfilter lényegében, ugye ez a szivacs darab rádugva, és kábel minden van, csak be kéne dugni. És a bedugással van ugye probléma, mert ez 6-3-as, ugye az iPad-en meg Lightning port van, ami nem jó. És ugye egy hangkártyát kéne vennem, de eddig így nem jutott el az agyamig, hogy esetleg ezt a mikrofont elkezdjem használni. Úgyhogy most így megy a köszönjük egyébként az egyik Agyvihar hallgató ajánlott egy hangkártyát. Most nem jut eszembe hirtelen a neve. Tegnap előtt jött az e-mail, hogy próbáljam ki ez a Steinbergnek egy hangkártyája, és teljesen jó időpontban jött egyébként az ajánlat, mivel amit én kinéztem, az drágább is volt. Ez a hangkártya, hogy meg a Steinbergnek azért jó utcai vannak, úgyhogy ja, köszönjük még egyszer a hallgatónknak, tehát ő tudja ki, és nem eszembe a neve.
Nem kapja meg az 5 perc hírnévet.
De tényleg nagyon-nagyon szépen köszönöm a tippet, mert tényleg most a Hitspace-nél néztem le, vannak ezek a hangkártyák ára, az egy Steinberg UH22-es, ha jól emlékszek, egy ilyen kis mobil hangkártya, ami XLR bemenet, meg 6-3-as bemenet. Úgyhogy köszönjük szépen. Úgyhogy próbálunk így technikailag is fejlődni. Ez még az agy, vagy a háztegék hallgatóknak is egy pozitívum, de így az Agyvihar előfizetése miatt ugye ez must have. Na, de így a technikai szarság után akkor szerintem 42. epizód, aminek tényleg muszáj annak lenni a címének, hogy a válasz mindenre. Nincs egyébként vége a podcastnek, tehát ez kicsit ilyen end game-nek hangzik, de jó. Ez a 42-es szám, ez Magic. Mikrofonnál akkor Benke Zsolt.
A másik oldalon pedig Horváth Róbert, alias Strobi.
Strobi.
Tessze.
Strobi. Jó, mert hallottam egy pár verziót, ezek ilyen... Strob. Azóta
Strob. Igen, az a kedvencem.
Ja. Na,
nem, akkor... ezt tudod, ez ilyen jó... Hogy mondjam, minél többször kell elismételni, annál jobban megragad, hogyha kijavítod, hogy hogyan kell ejteni.
De miért nem úgy jöttetem, aki nagyon strob e?
Mi SCH-val? Vagy, ja, hogy a végén?
E betű a végén, vagy I betű a végén.
Hát mert a B, mint B.
Hát, ja, mint B, tényleg az én strob e.
Igen. Na mindegy.
Na.
Ne rólam szóljon ez, de azért mégis. Én felírtam ide rögtön az elejére azt, hogy csináljunk egy ilyen Agyvihar follow-upot, abból a szempontból, ugye úgy indult a podcast, hogy mindennapi egyetfejlődésünk, ez volt az alcíme.
Közelről,
igen. És pont ma gondolkoztam el, amikor így készültem a mai adásra, hogy azért régen, én személy szerint, most csak magamról tudok beszélni, így elég rágörcsöltem az adás felvételre, tehát csomó show notes legyen, meg minden, stb. És azért, ahogy belejön az ember, te már ugye gyakorlott háztáigig podcaster voltál akkor, nekem meg ugye ez a, az első gyakorlatilag, és így ma gondolkoztam el azon, hogy ahogy így fejlődik a podcast, meg haladunk előre, sokkal nyugodtabban állok hozzá. Persze a felkészülés az ugyanúgy megvan, de most például Merlin mennék is eszembe jutottak, hogy ők is mindig bekészítik a kis kávéjukat, most én is megcsináltam előtte a kávét, amit kivételesen jó időpontban fogyasztok, mert most szombat dél van például, tehát ez így tökéletes, nem reggeli kávét használok, hanem így nap közepit. És nem mindegy, csak így egy ilyen gondolat felébred bennem, hogy azért tök jó látni, hogy van egy ilyen íve ennek az egész podcasterésnek is. Nem beszélve arról, amit mondtál is, hogy eljutottunk oda, hogy egy olyan széles táborunk van, hogy már egy előfizetési kísérletet is el tudtunk indítani, és hát nagyon jók a visszajelzések eddig, és köszönjük mindenkinek, aki támogat minket.
Hát ja, tényleg ez hogy úgy mondjam, sokat jelent.
Hát igen, meg hát ugye a setup is fejlődik, tehát folyamatosan
igen.
Javítunk, és igaz, hogy ezt nem titkoltam eddig sem, meg vállalom most is, és szerintem nekünk van a legjobb hangminőségünk így a hazai podcast érában, és de még ezen is mindig lehet javítani, úgyhogy.
Hát én most ebbe az egérjükben nem megyek bele. próbálkozunk. Azt még hozzá kell tenni, most így számunkon nem dobálózunk, többen hallgatják az agyvihart, mint a háztaigiket, ami azért úgy érdekes.
Az tényleg?
Az volt egy népszerű podcast, úgyhogy igen. Van ez így. Na jó, csapjunk bele most már ilyen metából elég, mert tényleg.
Ja.
Van itt egy csomó téma, és ez egy darab epizódra szírva.
Hát lehet, hogy ez most kicsit hosszabb lesz, hogyha belefér. Következő téma. Ugye múltkor beszéltünk a social médiának az elhagyásáról, meg hogy mit kezdtem a felszabadult idővel, meg hogyan lehet a visszaesést kiszűrni, vagy elkerülni, meg aztán utána láttam, te is kipróbáltad a Twitter-mentes létet, vagy csak a read-only üzemmódot.
Nem, teljes, mire le is töröltem a tweetbotot, meg le is van még törölve mindig, tehát így.
És azt láttam, hogy jó érzés volt. Majd szerintem...
Hol láttad?
Mesélték twitteresek, akikkel Facebookon tartom a kapcsolatot.
Ja, igen.
És ma láttam egyébként egy posztot Facebookon, szintén egy zenész, ugye múltkor is a Hobo nevezetű, azt hiszem ő kanadai DJ-nek, meg elektronikus zenésznek a posztját linkeltük. Most egy magyar gitáros döntött úgy megint, hogy elhagyja a Facebookot, mert hogy nem ad neki semmi olyan pluszt zeneileg, mármint a zenei karrierjében sem, meg az életének az egyéb területén sem. Nem tudom, meddig lesz fent a poszt, mert ugye azt ígérte, hogy törli magát. De szinte ugyanarról ír, mint a csávó, hogy ezt az időt, ezt zene szerzéssel, vagy gyakorlással is tölthette volna. És ami miatt én fölírtam mégis ezt a témát megint, mert néztem a kommenteket, és így páran sajnálják, hogy elhagyja, mert akkor így nem tudják vele annyira közvetlenül tartani a kapcsolatot, viszont egy csomó ember azt írta neki, hogy hát így próbálták győzködni, hogy ez mekkora hülyeség elhagyni a Facebookot, meg hogy ez tök jó, meg most is főzök, itt van mellettem a gép, és akkor nem kell csak azzal foglalkozni, hanem akkor így erre jut ilyen kis szünetekbe idő, és így elgondolkoztam ezen, hogy basszus, arról győz, tehát egyfelől miért nem fogadják el a másik embernek a döntését, hogy ő ezt szeretné csinálni. Másfelől meg arról győzködik, hogy miért csesszen el ott több időt, hiszen ez nem is idő elcseszés, holott tök más az két embernek az élethelyzete, érted? Tehát lehet, hogy valakinek erre szüksége van, de hogy ez így ilyen tök fura gondolat volt, és így olyan, mintha tudod, így ki akarsz törni egy közegből, és akkor húznak vissza vele, hogy de már pedig ez tök jó, maradj itt. És ezt nem értem egyszerűen.
Ez egyébként tök érdekes ez a komment, hogy főzök is, közben itt van a gép, és nem csak ezt csinálja. Nekem pont ez volt benne mondjuk azt, hogy így a social media, így ugye héten két napig Twitter diétán voltam, ami hát egyébként annyira nem tűnik fel, tehát nem azt kell elképzelni, úristen, most itt mint a elvonási tünetek ugye a ciginél, hanem itt nem volt Twitter, az kész. Viszont ez tök érdekes volt benne, hogy tehát ezek a pillanatok, amiket ugye ő írt is, hogy hát itt van, főzök, és akkor közben social médiázás, ezek eltűntek. És helyette ugye így, mondjuk az, hogy kicsit így mindfulabb voltam így a napközben. Nem kell semmi egyszerre gondolni, csak így esetleg jobban odafigyeltem másra, meg valahogy így eltűntek ezek a felesleges üres járatok. És az igazság, hogy ez nekem nagyon-nagyon tetszett. Nem tudom, mi lesz a vége, de nem akarom hagyni a Twittert, abszolút nincsenek ilyen terveim, hogy inaktiválom magamat, de azt el tudom képzelni, hogy esetleg a második homescreen-re kerül a Twitter a telefonomon, vagy lehet fel se teszem, hanem csak mondjuk napi egyszer nézem meg. Tehát ilyen dolgokat így mindenképpen jó lenne. Mert az igazság tényleg, hogy kim van ugye a tweet, nekem is ugye a tweetbot ikonja kim volt a homescreen-en, tehát most így nincs fenn se iPad-eken, meg se a telefonomon a tweetbot, de tényleg az, hogy bármikor megnyomom a command, hát ugye, hogy kimegyek a homescreen-re, azonnal a tweetbot ikont nyomom, és ez egy abszolút ilyen mindless rutinná vált, és akkor is, hogyha mondjuk fél perccel ezelőtt néztem, akkor is megnyom. És ez magában szerintem probléma. Másik meg az, hogy ez tehát ilyen zajszint, és mikor tényleg, ahogy ugye David is mondtam, tudom a GTD könyvben, mikor egy zaj eltűnik, akkor tűnik fel, hogy úristen, bazd meg, de csend van. Ez az effektus teljesen megvan így az ilyen social media elvonással is. És az a vicc egyébként, hogy közben ugye tehát feltűnt az is, hogy mondjuk az első napon így jobban odafigyeltem, automatikusan persze erre, mert ugye friss volt a dolog, de úgy feltűnt, hogy úgyis egy nap hányszor van olyan pillanat, hogy elővenném a telefont, aztán így, ja, nincs fent Twitter, akkor nem. De ugye egyébként meg beszippantan a dolog. Helyette mondjuk így ugye beszippantott más, ami esetleg kicsit hasznosabb, tehát így a Day One-ba írogattam például dolgokat, meg hasonló, még az, hogy hasznosabb dolgok. Volt olyan, ugye, hogy mondjuk volt 5 percem, akkor elkezdtem olvasni a könyvet, és ezek jó dolgok, tehát nem azt mondom, hogy nem kell kikapcsolódni, csak a kikapcsolódás is ugye el lehet dönteni, vagy el lehet tölteni hasznosabban. Ugyanígy YouTube-ozok is mondjuk, de a YouTube-on azért. Tehát most például találtam egy oldalt, tele van dokumentumfilmekkel, így YouTube-ról összeszedve, ezek kurva jó időtöltés szerintem, így mindenféle dokumentumfilmet nézegetni. Nem mindegy, szóval szerintem ezek ilyen hasznosabb időtöltések, és ezen feltétlenül kell az, hogy mondjuk emberek ott a háttérben zümmögjenek állandóan, mert igazából egy dolog volt, ami tök fura volt, ugye, hogy nincs meg ez a tartozni akarsz egy valahova érzés. Tehát így felnézek már, mi van a srácokkal kb. És akkor így, ja várjál, mert most így diétázok. És nem tudom, hogy ez a diétázás, ez mondjuk annyira, vagy ez a social media diéta, ez úgy annyira számít-e mondjuk, hogy most így tényleg teljes megvonással, de mondjuk ez biztos, hogy jóval kevesebb alkalom kell ahhoz, hogy valaki kijöjjön ebből a social media, tényleg ebből a teljes agyatlan böngészésből, amit ugye már mondtunk is, hogy megnézted a Twittert, bezárod a Twittert, aztán megnyitod megint a Twittert, és így, jó? Tehát így, és az naponta többször.
Hát, ha nem működik jól a notifikáció, már akinek be van kapcsolva.
Hát, nekem a DM-ekre be van kapcsolva, de az más. De egyébként nem szabad Twitteren bekapcsolni a notifikációt, mert egy az, hogy rohadt idegesítő, a másik meg kit érdekel. Őszintén szólva. Úgyhogy minden esetleg egy érdekes a kísérlet lesz ez. Én most annyit csináltam, hogy azt mondjuk hozzá kell tenni, hogy azóta tettem fel Twitter klíniás, most kijött a Twitternek a hivatalos Twitternek egy új verziója iPhone-ra, amiben van 3D touch integráció. Ezt kipróbáltam, aztán így fenn is maradt lényegében. Annyira nem vagyok oda a gyári Twitter kliensért, de úgy ezt majd egyszer megpróbáltam, hogy akkor gyári Twitter kliens, eleve ugye szar, nincs benne ugye szink, hát ha így kevesebbet twitterezek, de szerintem az lesz a vége, hogy azt is a második oldalra fogom szerintem mozgatni a homescreen, aztán így, tehát ne is lássam az ikont. Viszont, hogyha rá akarok nézni, akkor tudom, hogy Spotlight-ba be tudjam írni, és meg tudjam nyitni. Esetleg ez valami. De amúgy tehát nem akarom hagyni a Twittert, mert van előnye is a Twitter, mit tudom én, ilyen. Például ugye a tartalom népszerűsítés, vagy egyéb dolgok az azért jó. Meg van, amikor szeretem olvasni, mert ugye vannak rajta azért emberek, akik úgy érdekelnek, de biztos, hogy jóval inaktívabb leszek rajta ezen túl, mert egyébként tényleg jó volt ez a két nap, csak már ez mennyit jelentett.
Egyébként a a zaj, hogy tényleg mekkora, és ebben a zajban, ha te akarod hallatni a hangodat, akkor az azért melós folyamat. Erre most az én esetem tök jó példa, mert mióta visszatértem, azóta ilyen szerintem, ha 4 vagy 5 tweetet írtam, és mi korábban, mikor állandóan jelen vagy, és nyomod a tweeteket, akkor sokkal több reakció jön. Nyilván benne vagy a mi az, nem a flowban, hanem a...
Hát áramlott végül is, tehát...
Hát a hírfolyamban, vagy hát a tweet folyamban többször előjössz, és akkor jobban figyelnek rád a követőid, de most, hogy így egy-egy tweetet tolok szinte naponta, így alig érkezik rá reakció. Csak a nagyon fanatikus követőktől. Ami nem baj, meg ez most nem szemrehányás, csak ez egy érdekes tapasztalás. Tehát, hogy igen, ezzel, ha valaki valamit mondjuk népszerűsíteni akar, akkor az tény, hogy foglalkozni kell ezzel állandó szinten, mert különben elveszik az az egy-egy tweet a zajban. De hát most ezzel megint csak nem spanyol viaszt találtam fel, de ezt most így fura volt megtapasztalni, hogy ez tényleg így működik.
Hát, ja, nem tudom egyébként. Mondjuk az igazság, szerintem picit túlértékeljük mi ezt a social médiának, mekkora hatása van ugye a tartalomra. Mert
hát persze, ha jó a tartalom, akkor social média nélkül is megtalálja mindenki.
Ja, de már. Mondjuk az biztos, hogy tehát a Twitter azért nagyban hozzásegít mondjuk ahhoz, hogy esetleg mondjuk ezt az előfizetői modellt is ki tudjuk próbálni, de maga ezt a platformot is ki lehet használni, tehát ugye maga, amit most előállítunk, ugye az is lehet egy platform arra, hogy a platformot népszerűsítsd.
Ja.
Csak így kicsit ez ilyen, na mindegy, ez már ilyen rekurzív dolog, de szerintem ez is túl van értékelve. És az a vicc, hogy ez például olyan dolgok esetében is túlértékelt, mint például a médium, most ez egy picit más téma, hogy mennyire fontos az, hogy mondjuk egy tartalmat egy olyan oldalra írj, ami úgymond egy ilyen social network-öt ad mögé, vagy versus saját blog, ugye, ahol meg kell úgymond küzdened a többiekkel, mivel ugye egy domain mögé vagy elrakva. Első esetben max a Google-on keresztül fedeznek fel, aztán utána ugye linkelgetéssel többet ugye tudjuk milyen blogolni. De az az igazság, hogy én amiket kirakosgattam eddig médiumra, legyen az angol nyelvű, legyen magyar nyelvű, nem nagyon láttam belőle ezt a mindenki által annyira dicsért nem tudom, social supportot. Tehát szerintem ez annyira nem annyira nyom a latba, mint mondjuk az, hogy konzisztensen írj, vagy konzisztensen előállíts tartalmat.
Mert persze, mert szerintem hiába van mögötte egy ilyen social rész, a zaj az ott is nagy, tehát abból szűrni kell, tehát mindent senki nem tud elolvasni, meg nincs rá ideje, úgyhogy...
Ja. Na mindegy.
Ja, szerintem ezt a témát lassan majd elengedhetjük, hogy...
Ja, hát vagy legalábbis majd újra elővenni valamikor később.
Valamikor, ja. Csak ha már 42-es adás, akkor igyekszünk mindenre.
Mindenre választani. Ja, következő válaszadás az ugye arra lesz, hogy hát nekem mutattam eddig ezt a pénztárcát, ugye nekem ugye ez a visszavezethető ugye oda, hogy utálom a KP-t, és hát ez ugye az agyviharban már ilyen elég régóta visszatérő mém, hogy én így próbálok bankkártyát használni, ami mondjuk az, hogy többi kevésbé működik is, tehát nem olyan nagy para ez, mint ahogy én gondoltam, de ugye használtam már, menjünk vissza 2 pénztárcával előrébb, ugye az első, amiről beszélünk, az Ramitól kaptam egy ilyen fekete bőrpénztárca, azt hiszem karácsonyra, még mindig megvan egy ilyen kettéhajtható, nem tudom, before pénztárca, nem tudom, magyar neve mi, ami nem mondom, hogy nagy volt, de azért úgy tele lehetett pakolni, főleg apróval. Ugye utána vettem a Bearroy-nak van a Note Sleeve, ami egy elég minimalista pénztárca, hogy ez is ilyen kettéhajtható, kis pici, van benne ugye hely aprónak, tehát ezt hozzá kell tenni, hogy ugye elsősorban ugye készpénzre készült, de egyébként van ebben tök jó funkciók, és aránylag annyira nem is vészes az ára. Ezt használtam most az elmúlt egy évben, másfél évben, és most vásároltam a múltkor szintén a Bearroy-tól egy Bearroy Card Slave, ami egy még, tehát ez már majdnem egy ilyen névjegykártyatartó nagyságú, ezek a szuper minimalista pénztárcák, amik az, az igazság, hogy itthon, amit olvastam az ilyen minimalista pénztárcákra, mindig az a visszatérő dolog, hogy hadd, hova teszem az aprót. Vagy hova teszem ugye a KP-t. Tehát ez nálunk még mindig annyira bele van így ivódva a fejekbe, hogy annyira szükség van a KP-ra, hogy kell egy olyan pénztárca, ugye, amiben így mindenféle szarságot bele tudsz pakolni, aztán ilyen hatalmas vastag ilyen szendvics lesz az egészből, meg ugye csörög össze-vissza. És nem mondom, hogy az apró kérdését megoldottam, azon kívül, hogy megpróbálom valamival felváltatni, de azt hozzá kell tenni, hogy így ez a pénztárca, amit most vettem, ez ugye alapvetően tényleg csak kártyákra van kitalálva. Tehát a KP-t, ami nálam van, egy max. Egy tízes, azt így bele van így hajtogatva, ugye, de elsősorban ugye bankkártyás vásárlásokra érdemes használni. Viszont azt észrevettem benne, hogy jóval, tehát jobban rá kényszerít arra, hogy tényleg odafigyelj arra, hogy ne legyen KP-t. Tehát ez nekem így az utolsó lépés volt szerintem ebben, hogy és hát még van egy lépés, ami már így folyamatban van, hogy ez a PayPass-os kártya, ami másnak ilyen, hát persze, hogy van másnap, mint például nekem meg így úristen, a jövő egy darabig. Tehát így tök jó, rengeteg helyen elfogadják most már a PayPass-t, ami a héten voltam benne az ESZT-en, amíg eddig nem jutottam el oda, hogy megcsináltassam, de végre van PayPass-os kártyám, ami szerintem ez tovább fogja erősíteni, hogy ezek a minimalista dolgok így nem rossz befektetések voltak. Az viszont hozzá kell tenni, hogy nagyon jó, hogy ilyen pénztárcával bohóckodni, mert tényleg van benne ugye a bankkártya, egy nagyon pici KP, meg ugye a személy, meg egyéb dolgok, és jóval egyszerűbb ezeket kezelni, nincsen benne bulk, és amit észrevettem egyébként az az volt, hogy nem veszek meg ilyen apró fasságokat, hogy most oda kéne mennem, és akkor de nem lehet bankkártyával vásárolni, és akkor inkább nem veszem meg azt a kólát. voltak ilyen esetek, ami nem biztos, hogy ilyesmi a jó dolognak hangzik, de szerintem amúgy nem rossz, tehát hogy nem veszem meg ilyen apró hülyeségeket. Ez ugye az egyik módszer annak, hogy így ne kapják KP-t vissza, a másik ugye meg az, hogy tehát egyszerűen így nem rakom el a KP-t, na, tehát így, vagy hát a papírt azt elrakom, de az aprót azt így nem. Tehát nem tudom elrakni, ezt belesülyeztem a táskámba, amikor hazajövök, akkor meg kirakom, és amikor egy bizonyos adag összegyűlt, akkor így, hát menjünk vásároljunk valamit, akkor mi az apróból a maradékot meg beledobálom, ugye vannak ezek a kirakott ilyen kis gyűjtődobozok, ugye, hogy mit tudom én, aktuálisan éppen melyik alapítványnak gyűjtünk, ami nem a MNB-hez tartozik. És ugye azokban esetleg beledobálhatod ezeket az aprókat. Nagyjából így kezelem az aprót. Igazából az idegesít, hogy egy hely, ami nekem így generálja az aprót, az Aranycipó nevű pékség, itt tőlünk nem messze van egy, és nincs, egyszerűen nem lehet KP-val, vagy csak KP-val lehet fizetni, ami rohadt idegesítő szerintem, meg rossz döntés is, mert tényleg egy PayPass-os fizetés jóval gyorsabb, mint egy KP-s fizetés, tehát mindig a sebességgel vannak megáldva. De valahogy még így nem. Tehát vannak egyéb helyeik, ahol lehet fizetni, ugye lehet fizetni bankkártyával, itt, ami nálunk lent van a kertvárosban, ott nem lehet. De mind a lényeg az, hogy így ők, akik ezzel szivatnak, még PayPass-os kártyát azt még nem használtam, azt hozzá kell tenni. Ebben például anyám, ő előrébb van technológiailag, mert neki már elég régóta megvan, aztán így hát persze használja, hát tök jó 5000-ig oda tartja, és tök zsír, de tényleg ebben a nagy pénz minimalizálásban szerintem ez a következő lépés, ami még így érdemes lesz.
Majd ne lepődj meg az első használatnál, lehet, hogy nem fog, vagy használtad már? Aktiváltad?
Nem, még most.
Tehát az első használat az lehet, hogy nem fog menni PayPass-szal, hanem sima módon bedugják PIN-kód, ezért úgy kell használni. Én most új PayPass-os hitelkártyát kaptam, és ugyanez volt, aktiváltam online a kártyát, frankó tudtam vele vásárolni, de PayPass-szal nem. Először kellett használnom simán, és akkor utána következő már ment PayPass-szal.
Azt hiszem, ezt bankok azért leszokták írni, ugye, hogyha megjön a kártya, akkor ott vagy aktivált, vagy vegyél le vele pénzt, vagy akármi. Nem tudom, hogy fog működni, de azt tudom, hogy én eddig a kártyáimat nem vásárolok először a kártyákkal, hanem leveszek mondjuk egy ezrest.
Múltkor Szombathelyen jártam úgy, hogy akartam venni egy doboz kólát, és ott tudom, hogy a Tesco-nál van egy, ott van a kedvenc kürtös kalácsom, szintén csak KP, és mellette van az italautomata, és van rajta PayPass-es fizetési lehetőség.
Jaj.
És a PayPass nem működött, mert hogy nincs kapcsolat a szerverrel. Az 500-ast, ami nálam volt, az pedig nem akarta benyelni. Aprót én nem hordok, mert ugye én az három adással ezelőtt mondtam talán, hogy minden nap végén kiszórom az aprót az MNB-s gyűjtő fiókomba. És így nem volt nálam, úgyhogy egyébként ezt annyiból jó ám, hogy kicsit, amit te is mondasz nagyjából, hogy így sakkozni kell, hogy akkor átgondolod még egyszer, hogy megveszed, nem veszed, van rá szükséged, hogyha mondjuk KP-t vagy aprót kellene használni hozzá.
egy szívás van, amire még ugye nem nagyon találtam megoldást, hogy itt Pécsen az Árkádnál nem lehet használni kártyát a parkolóhoz. Az ami... Tehát nem tudsz úgy kimenni, hogy nincsen KP-d. Vagy veszel a KP-t, vagy... Aha. Vagy tartasz magad.
Ott nem lehet rövint. Mobillal?
Nem tudom, nem néztem még utána, de szerintem nem.
Nem. Aha.
Igen, amikor a mobilos parkolás, az most megint új nekem, tehát így már most kipróbáltam azt is, a Telekomnak van egy, most nem tudom hirtelen mi az app neve, mobil parkolásra rákerestek, akkor feljön. Na, az viszont zsírság, tehát az még úgy is, hogy az app nem támogatja az iPhone 6S-t, tehát ilyen...
Felül, alul levágott?
Nem, lehet, hogy már azóta jött frissítés. Mert 3D touch az viszont van benne, úgyhogy támogatnia kell. Uh-huh. Lehet, hogy csak ilyen rondod. Mindegy, lényeg az, hogy tényleg egyébként ilyen magic, tök jól működik. Igazából csak az SMS-t írja meg nekünk előre, tehát nem kell semmi extra gondolni, csak így egy ilyen fancy text expander. Uh-huh. Úgyhogy, de egyébként meg hasznos, meg jó is. És 75 forinttal drágább, mert ugye de még úgy is jobban megéri, mert egyszerűen kényelmes.
Kényelmet azt hiszem, meg kell fizetni.
Meg azt hiszem, ez arányosan is számol, tehát nem az, hogy kifizetsz előre két órát, hanem, tehát most 75 forint, de én rengeteg pénzt elbasztam azzal, hogy így, hát nagyjából két óra kifizetem, aztán visszajöttem mondjuk egy óra múlva, és 360 forintot adottam a parkolótársaságnak. Itt ugye nincs ilyen, hanem visszajövök, és akkor hát parkoltam, mit tudom, 62 percet, akkor 62 percet számláz le, plusz a 75 forint, hogy hosszú távon ez is jobban megéri, meg lehet vele takarékoskodni, remélhetőleg nem fogják ezt megváltoztatni, mondjuk úgy, hogy ott akkor óra alapon számolunk. Uh-huh.
Egyébként erre van egy hát nagyon idézőjelbe teszem, hogy mozgalom. Pár jó arc szokta azt csinálni, hogy ha valaki így túlvásárolja magát, akkor ha mielőtt elmenne az autójával, keresi azt, aki éppen most parkol be, és akkor lobogtatja a jegyet, hogy hát odaadja szívesen, mert túl sokat vett. Aha. Nem egyszer jártam már így, aztán mindig letöröm a lelkesedésüket, hogy hát bocs, én meg mobillal parkolok, szóval nincs rá szükségem, de mindig találtak valakit, akinek így oda tudták adni, és ez egy tök jó dolog szerintem, mert akkor legalább nem vész kárba.
Oké, csináltam én is, amúgy így pont akkor jött be egy Choice Yelling parkolni, amikor, tehát így megvettem ilyen plusz másfél órát, aztán így kop-kop, így igen, tessék parkoló, mondom, másfél órára, kösz mindent, tehát egyszer csináltam ilyet én is, de ezt...
Na, egy embernek jobbá lehet tenni a napját, úgyhogy...
Ja, meg a tiédet is,
Igen, hát persze, adni jó érzés, úgyhogy...
Ja.
Én mehetünk tovább.
Menjünk, ez egy elég érzékeny.
Behúztam ide egy féreg lyukat, aminek rögtön át is írtam a címét, és kisipoljuk azt a részt, ami miatt ez féreg lyuk. Tehát, igen?
Igen, ezt most csak azért mondtam, hogy mert pont most olvastam el a posztot én is, mielőtt felvetik.
Ez csak a KP-ról, meg a KP használat elkerülésének a nehézségei miatt húztam ide vissza, bár ezt korábban beszéltük, hogy ez egy jó kis téma lesz. Így rombolják a pénzügyi kultúrát valakik. Szóval Magyarországon sajnos pont ellentétes irányba haladnak a dolgok, mint amit itt mi is beszélünk, meg mi is szeretnénk, meg amit mondjuk a Otto kapcsán tudunk, hogy Amerikában milyen irányba megy a fizetési lehetőség már régóta. És így pont az, hogy tolódik át a KP irányába ismét. Tehát,
hát én elolvastam a bejegyzést, hogy a narancspártot ugye fikázzák, meg mit tudom én, nekem nagyon erősen összekutyult dolognak tűnik ez. Először is ugye kezdjük így.
Mármint maga a poszt, vagy a téma?
Maga a poszt, aha. Tehát hogy ki összemossa a politikával. Biztos, hogy van hozzá közöm, hogy ezek a tranzakciós adó, meg pénzlevételi adó, amit egyébként úgy mondtak annak idején, hogy ez azért lesz, hogy kevesebb KP-t használnak az emberek. Nem tudom, én nem vettem azt annyira észre. Ezek ugye azért az ő számlájukra írhatók, viszont tehát az az állítás, hogy esetleg Magyarország így egyre több KP forgalom jön elő újra, szerintem ez pont nem igaz, mert legalábbis én a közvetlen környezetemben azt látom, hogy elkezdték használni az emberek azokat a dolgokat, amik így nem KP-hoz köthetők. Persze használ, mondjuk ott van például anyám, hogy a PayPass kártyával, ami tehát így nekem mondom, ilyen jövőnek, mint hogy egy az ugye Mutero mutatja nekem, hogy hogy működik a jövő fizetése, úgymond, és hát a, mondjuk az, hogy a jelen fizetése, meg tényleg az, hogy pont olyan nem váltam volna ezt, és így ugye nekem kell még így magam kiokosítani ebből, és nagyon sok ember, tehát így egyre több embert látok én is, akik így, így tényleg így, így mit tudom én, Lidlbe bemész, puty, azt így el is tűnt, és így persze látok KP-t, meg szerintem ez így a maximum 30%-a az összes vásárlónak, akiket így mondjuk PayPass-szal, vagy mondjuk bankkártyás fizetéssel szoktam látni, de nem feltétlenül értek azzal egyet, hogy így a egyre több kézpénzes fizetés lenne. Azt el tudom képzelni, ugye, hogy persze az öregek, ugye, akik megszoktuk meg izé, az velük is van egyébként tele a posta. Azt ugye hozzá kell tenni. Viszont maga az, hogy ugye csekkbefizetés is tett, ugye Rami is most elkezdte használni az iCheck nevű cuccot, ami én nem tudom, hogy hogy működik, mert nem is érdekel, de, de ugye legalább lemondott most már a postáról. Anyám is ugye szintén nagyon régóta ugye interneten fizető, ugye a csekkjeit ismerőse is azon keresztül szokták, úgyhogy ez a kettő szerintem, ami így vissza-vissza húzott ugye minket, a, úgymond ebbe a KP világba. És azt hozzá kell tenni persze, hogy itt rengeteg dolgot lehetne javítani, meg megalakítani, de én azt veszem észre tényleg, hogy így biztos, hogy vannak olyan rétegek, ahol ez így nem megy, meg ugye falun ez nehezebb, tehát tényleg, aki faluról jön, az most biztos fogja a fejét, hát, hogy nálunk nincs is ATM, meg, vagy nincs, nem az, hogy ATM, vagy egyáltalán bankkártyás fizetési lehetőség nincs, persze ezt aláírom, mert ugye én is faluról jövök, és ott jóban nehezebb volt ezt a bankkártya dolgot évekkel ezelőtt itt csinálni, tehát egy másfél percig ott kellett állni, mert lement a tranzakció a boltban, ennek így félreállsz, és akkor az az a hülye, aki bankkártyával fizet, kb. Ez a reakció, de tényleg mióta egy Pécsen lakok, vagy mióta így városban mozgok, én azt látom, hogy ez fejlődni fog, és tényleg kell neki pár év, meg persze ugye valószínűleg az USA-ban ez így nem jön elő, de hogy nekem én, ahogy végighallgatom egyébként Ottónak ezt az adását, amit ugye csináltatok, nekem ott se tűnt fel annyira, hogy mondjuk így annyira fejlettek lennének, mint mondjuk azt így sok, tehát sok ember beállítja ugye itt, hogy Európában már ugye a svédeknél nincsen KP, meg mit tudom én, valószínűleg fejlettebbek ebben a témában, de szerintem nem vagyunk mi annyira lemaradva.
Technikai oldalról nézve nem, hát sőt Otto például mondta, hogy egy csipes kártya náluk most kezd bejönni, nálunk meg már régóta van. Én kicsit távolabbról, vagy egy ilyen helikopter view-ban nézném inkább ezt a témát, és amit te mondasz, az lehet, hogy egy ilyen saját mikrokörnyezetre esetleg igaz. Én igazából ebből az egész posztból azt szűrtem, tehát olyan folyamatokat szűrtem le, amit én látok is azért bizonyos körökben, hogy tehát függ attól is ez a dolog, hogy honnan van a bevételi forrásod. Tehát ha például egy olyan helyen dolgozik valaki, ahol hát be vagy jelentve minimálbérre, de akkor zsebbe még megy KP így meg úgy, rengeteg ilyen van. Tehát ezt persze olyan helyeken is egyébként, ahol nem gondolná az ember, hogy van. Konkrétan nálam is bepróbálkoztak ezzel, mikor gyógyszertárban dolgoztam, amire nagyon mérges voltam, és ez marha rossz egyébként, mert ott mindig ott van a lehetőség arra, hogy elcsúszanak az elszámolások, és sosem a te javadra, úgymond. A másik meg az, hogy annak szerintem van azért reális alapja, hogy mivel megnőttek a banki költségek, eltűntek bizonyos ügyfelek vagy bankszámlákat megszüntettek. Viszont ott mondjuk biztos téved a cikk, hogy sok olyan ember volt, akinek akár 2-3 bankszámlája is volt, mivel annyira kedvezőek voltak a kondíciók, és akkor az egyik helyen csak parkoltatta a pénzét, kamatoztatta, mert ott jobb volt a kamat, a másik helyen a hitelkártyát használta, mert annak jobb volt a feltétele, stb. Tehát az, hogy tűnik el X számú ügyfél, abban szerintem ez is benne van. A másik, hogy
ennek mondjuk én vagyok egy példája, tehát én azért szüntettem meg két bankszámlát is.
Például. A másik, hogy ott van az, szerintem biztos láttam, te is olyat, hogy bemész egy Tesco, Spar, Lidl, akármi, és a bejárat előtt ott van egy automata. És egy csomóan ott sorba állnak, és veszik le a pénzt. holott fizethetne egyébként kártyával is bent a boltban. És ezt sokáig nem akartam megérteni, hogy miért, ennek mi értelme van. Aztán felvilágosítottak, hogy igazából annyira ki van számolva a pénz sok embernél, illetve annyira nincsenek képbe, hogy állnak, mennyit költenek, mennyi pénzük van adott napon a hónapban, hogy ez egy ellenőrzés, hogy ne égjen be mondjuk a pénztárnál, amikor fizetni kell, és kiderül, hogy
ja.
12.000 forint van a számlán, a vásárlás értéke meg 13.460 forint, és akkor megy a fejvakarás, áll a sor, mindenki anyázik, hogy akkor most mit nem tud hazavinni. És ehelyett inkább bejárat, bedugja a kártyát, levesz amennyi van rajta, vagy amennyit gondol, hogy szüksége van rá, és akkor annyiért vásárol. Hozzáteszem, ez mondjuk nem védi ki azt, hogy kicsit túltekezett, és akkor kijön 10.000 valamennyire, de tudja azt mondani mondjuk a pénztárnál, hogy jaj, aranyos, 10.000-nél álljunk meg, mert akkor a többi az itt marad. És láttam is erre élő példát, tehát sajnos van egy ilyen helyzet nálunk, de szerintem ami mondjuk ebből a posztból így érdemes hazavinni, hogy kicsit most akár az agyviharnak a témái, meg a tippjei, meg ajánlásai, meg a mi szemléletünk lehet, hogy árral szemben halad, de azt gondolom, hogy az a jó irány, amit mi is képviselünk, meg amit látunk máshonnan is. És nem pedig az, amiben kvázi egy ilyen kényszermederben mozognak sokan, vagy amilyen irányba mondjuk vinni ez a fajta akár kormányzati, akár bármilyen kommunikáció dolgokat.
Szerintem ennek nagyon sok köze nincs, most tényleg nem akarok beleszaladni ebbe az egérjükbe, de ugye a kormányzati kommunikáció szerintem nem nagyon van köze. Ennek tényleg inkább, amit ugye te is mondasz, az egyszerűen ugye a szegénység, ami ezt előhozza, mert ugye én se jövök egy nagyon vastag családból, és ez tényleg nálunk is jellemző volt így annak idején, mikor ugye mi jártunk itt Tesco-ba bevásárolni, hogy ki volt számolva az, hogy mondjuk mit tudom én, ennyi van a számlán, és akkor ennyit leveszünk, vagy kártyával fizetünk, oké, kisfiam, menj oda, ez, de akkor max. 15.000 forint vagy. Tehát egyszerűen embereknek a számláin így olyan összegek vannak, hogy így 35.000 forint. És a hónap második napján járunk. Uh-huh. Tehát ez így létező jelenség. Csak az a baj, hogy ezt mondjuk nem fogja az megfixálni, hogy PayPass-szal fizetnek, vagy akármilyen fizetnek. Tehát nagyon, nagyon két oldalú ez a dolog. És a posztban is, ami le van írva, hogy így a pénzügyi kultúrának ehhez milyen köze van. Nem nagyon a pénzügyi kultúrával van szó, szóval inkább arról van szó, hogy egyáltalán meg tudunk-e élni. Uh-huh. Ami már szerintem egy jóval mélyebb kérdéseket felvető téma, amiben most ne is menjünk bele, de itt nem az fogja eldönteni, hogy most kinek milyen kényelmes a fizetése, hanem egyáltalán van annyi pénze, hogy mondjuk így megéljen a hónap végéig. Itt ugye lehet előhozni ugye a YNAB-et, meg mindenféle pénzmenedzsment rendszert, mert az is egy nagy hibája ennek, ugye, hogy szerintem azok az emberek, akik így mondjuk ilyen fizetéssel, vagy ilyen minimálbérből élnek, azok azért sokszor látom azt náluk, hogy így megveszek olyan dolgokat, ami nem biztos, hogy feltétlenül fontos. Meg, tehát abszolút nem akarom ezt a 40.000 forintból meg lehet ilyen hülyeséget csinálni, de valahol...
Nem lehet megélni konkrétan.
Abszolút nem, persze nem lehet megélni. Nem, tehát nem ezt akarom, hogy annyiból éljenek meg, de ebben valamilyen szinten szerintem ők is hibásak, uh-huh. mert ha beéred annyival, akkor annyit fogsz kapni. Ez nagyon sok lehetőségtől múlik, persze, tehát most azért nem is akarok nagyon belemenni, mert ez annyira ilyen sokákba elmegy a téma, hogy kinek milyen lehetőségei vannak lokálisan, meg ugye egyáltalán képességei ez mértem, meg ugye munkapiac, meg blablabla, bla, bla, azért mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon szerteágazó téma, és az nem tetszett pont ebben a posztban is, hogy tényleg így egy okot mondanak, ami ilyen miattatok van, ez nagyon sok miatt múlik, meg tényleg nem akarom abszolút mentegetni a kormány, de a kormány egy töredék része ennek az egésznek. És nem tudom, mit akarok mondani igazából, csak azt tényleg, hogy így ez. Ez szerintem, ami ennek az oka.
Én mindig, szerintem lehet, hogy már itt is említettem korábban, mindig az a példa jár a fejembe, hogy egy 10 évvel, de akár 20 évvel ezelőtt is megnéztél egy osztrák adón reklámokat, akkor ott az volt, hogy tegyél félre, takaríts meg, ennyi kamatot kapsz, ilyen takarékszámla, stb. Nálunk ezzel szemben mi megy, vagy mi ment, Ilyen hitelt vegyél fel, olyan hitelt vegyél, áruhitel, fogyasztás, lakás, autóra, stb. Bármi lehetséges, kapsz hitelt. Tehát ilyen szempontból, ha nézzük ezt a pénzügyi kultúrát, ez nem hogy javult volna, szerintem még rosszabb lett, mint korábban. És az a baj, nem emlékszem, hol olvastam azt, hogy a megtakarításnak nem feltétlenül az a lényege, hogy most milliókat összeszedjél, hanem 1000 forintot is félre lehet tenni, és meg lehet takarítani x, tehát a kis darabokba.
Ja.
És az is megtakarítás, és ha valaki annyit tud félretenni, akkor annyi a lényeg a mentalitás mögötte, hogy igen, gondolok arra, hogy majd lesz valamikor arra szükségem, és akkor képezek egyfajta ilyen kis pénzmagot.
Ja, jó. És igen, ez az, ami hiányzik is.
Ezt akár gyerekbe is szerintem bele lehet nevelni már azzal, hogy megkapja mondjuk a zseppénzét, már ahol kapnak zseppénzt, és akkor azt mondani neki, hogy na, kislányom, kisfiam, itt van, kaptál 1000 forint zseppénzt, akkor 200 forintot tegyél félre, arra költöd majd, amire akarod, csak tedd félre, és ne kövesd el most.
Ja, igen, ez ami talán egy kicsit még problémás, hogy alapvetően ugye nem is nagyon oktatjuk így a következő generációt erre. Az a baj, hogy mi is elég buták vagyunk ebből a szempontból. És azt itt a legjobb példa egyébként, amit ugye mondtál, hogy nem takarékoskodnak meg ugye, hogy az osztrákoknál ilyen reklámok voltak. Ugye sokan a bankokra fogták, ugye volt ez a devizahiteles akármi, és így rengeteg esetben úgy hallottam azt, hogy ó, csúnya bankok, meg úgy, hogy belevitték úgymond az embereket ebbe, és hogy majd a kormány jön, és megment minket. Ez szerintem egy elég fals logika, mert ugye megint az van, hogy igen, én jó, persze voltak ebbe is ugye környezettől függő dolgok, de alapvetően ugye azok baszták el, akik belementek ebbe a hitelbe, mert ugye le volt írva minden, meg akármi, de ugye volt egy ilyen egy dőzsölési korszak, aminek úgymond vége lett azzal, hogy így konkrétan mindenki eladósodott. Mondjuk azt, hogy nagyon sokan kijöttek belőle, meg volt benne biztos lehúzás, de alapvetően meg szerintem legalább akkora arányban hibás az is, aki mondjuk egy ilyen hitelt felvett, mint mondjuk a hitelező, aki nem mondott el minden okot. És ez megint ugye abból jön ki, hogy Magyarországon így nagyon-nagyon sok ember így egyszerűen meglátott egy csomó pénzt, és így úristen, ezt el kell költeni. És ez a szemlélet, ez biztos, hogy mai napig megvan, és nagyon kevesen vannak azok, akik így...
A magyar virtus.
Igen, a magyar virtus, hogy... És amikor ugye meg probléma van, akkor meg ugye persze könnyebb másra ráfogni, hogy hát a munka, meg hát a minimálbér, meg hát a izé, csak mondjuk így nem nagyon néznek, tehát nagyon kevesen néznek szét így a saját portájukon, hogy akkor oké, ennyim van, és akkor esetleg tudnék-e valamit lefaragni, hanem egyszerűen ott ez a bevett szokás, és akkor nekünk is ugyanezt kell csinálni. Lényegtelen, hogy most így milyen körülmények között vagyunk.
Ja, hát figyelj, nekünk ez végül is jó, mert ha pénzügyi kultúrában akarunk nevelni, vagy gondolatokat megosztani, akkor lesz miről beszélnünk még nagyon-nagyon sokáig.
Nagyon-nagyon sokáig van, ja. Azért mondom, hogy ne is menjünk bele most, ja. Így. Ez majd...
GTD-zzünk kicsit szerintem.
GTD-zzünk. Abba is van rengeteg dolog. Igen, ez GTD. Ez most igazából csak egy gondolat, ami eszembe jutott így egy-két napja, ugye, hogy GTD-ben van ez a, sokan szokták ugye azt érezni a GTD-vel kapcsolatban, hogy ez egy túltervezés, meg egyszerűen túltervezés. Tehát egyszerűen annyira átgondolsz dolgokat, hogy így akkor most mi függ mitől, meg hogy mi hogy fog történni, hogy a végén nem használod ki ezt a tervezett dolgot, hanem egyszerűen így valamilyen intuíció szerint. Gondolj például most a Next Action listára, hogy valamilyen intuíció szerint választasz egy feladatot, vagy rá se nézel, hanem már tudod így újból, hogy mit kell tenned, anélkül ugye, hogy így ezt végig gondoltad volna. És most pont azon kezdtem el gondolkozni, hogy nekem ugye szokott ez lenni munkával kapcsolatban, hogy ha bár ugye le vannak vezetve Omnifocusban, vagy amit éppen használok, dolgok, hogy ugye következő lista elemei azok, tehát egy projekthez tartozó következő lépés az mi. Viszont sokszor előfordul, hogy nem az Omnifocus alapján választok ki mondjuk melót, hanem egyszerűen így mondjuk a Field Notes-ba levezetve leírva, hogy mit tudom én, ma ezzel kell foglalkozni, és onnan már automatikusan tudom, hogy hol járok az adott projektben. Elég keveset nézek rá az Omnifocus-ra így napközben, hogy na akkor most mit tudnék csinálni, hanem egyszerűen valahogy intuícióból jönnek ezek a dolgok, és pont azon gondolkoztam, hogy szüksége van-e arra, hogy ennyire előre tervezzek mondjuk így GTD-ben, ilyen project management szinten. Vagy elége mondjuk az a GTD-ből, hogy átgondolod a következő lépéseket, és mondjuk ott helyben, ahol éppen az adott alkalmazással foglalkozol, ott helyben hagysz mondjuk egy remindert magadnak arra, hogy így oké, akkor ez lesz a következő lépés. Ugye David Lerner azt mondja, hogy a következő lépések lista ugye a legfontosabb a GTD-ben, ugye mivel az a úgymond ő ilyen kifutó pályának hívja, ugye, ahol így az ilyen mindennapi dolgokkal tudsz foglalkozni, és akkor ugye nem kell úgymond nagy intuitív döntéseket csinálnod napközben, hanem csak így előveszed a telefonhívások listát, aztán csinálsz 5 telefonhívást. Az a baj, hogy nálam alapvetően nem így működik a dolog. Tehát vannak olyan kontextusok, ugye, amiket elő szoktam szedni, például az utazás, elranz, ugye nagyon jó példa, ezeknél teljesen jól működik. A többi viszont nálam nagyon-nagyon ritka az olyan, hogy így kontextus alapján választok feladatot, sokkal inkább dolgozok projekt alapon, és nagyon-nagyon sokszor előfordul ugye az, hogy például nem úgy választok feladatot, hogy mit tudom, én most itt ülök az iPad előtt, aztán így szeretnék mondjuk a saját projektjeimmel foglalkozni, nézzük, mi van mondjuk a nem tudom, hobbi kontextusban, hanem egyszerűen úgy választok, tehát projekt szempontból közelítem meg a dolgot, és azt mondom, hogy ma szeretnék mondjuk az agyviharral foglalkozni, és akkor az agyviharon belül mondjuk van 2-3 projekt, ugye, ami megy, akkor azokat ki akarom takarítani, és sokszor ugye ilyen pici, apró projektekről van szó melónál, meg egyébként ugye amúgy is arról van szó, hogy leülök, dolgozok, és ugye egy projekttel foglalkozok, úgy értem, hogy egy projekt, ugye egy tikittel foglalkozok mondjuk napokig. És hogy ezekben az esetekben mondjuk szüksége van arra egyáltalán, hogy így olyan rigid szinten adminisztráljam ezeket a dolgokat, mint ahogy én ezt képzeltem. Úgyhogy most igazából annyit változtattam a dolgon, hogy így ezek az állandó életben jelenlévő dolgok, ugye nálam ugye agyvihar, meg mondhatjuk ugye ezek a tevékenységi vagy felelősségi köreid, vagy nem tudom minek lehetne ezeket hívni, ugye ezek a mindig visszatérő projektek, ugye, amik ott vannak. Ezeket egyszerűen most úgy kezdtem el adminisztrálni Omnifocusban, hogy például agyvihar, tehát nincs olyan, hogy agyvihar előfizetés elindítása a projekt, hanem csak agyvihar, és ugye abban vannak a következő lépések. Ezt azért mehetem így megcsinálni, mert mi is használjuk például a Trello-t, ami kicsit egy kommunikációs eszköz, meg valahol ilyen a to-do adminisztrációs eszköz, meg mindenféle dolgot hozzáad, ami ugye megengedi azt, hogy így ne nagyon menedzseljem túl Omnifocusban ez se. És úgy látszik, hogy ez szerintem valamilyen szinten egyszerűsíteni fog az ilyen hétköznapi dolgokon, mert tényleg kontextus alapon ezeket meg... Tehát sokszor így, igen, próbáltam kontextus alapban használni például a melót, de így igen, le van ez itt írva, meg most itt egy projekt, de most igazából nem is így akartam én, hanem hogy így mivel kell ma foglalkoznom, megnyitom a Trello-t, és akkor ja igen, ez a ticket van, ja igen, ott most pont ott jártam, és akkor úgy kezdek el dolgozni, úgyhogy más irányból közelítem meg ezeket a dolgokat. Ebben az esetben nem tudom, hogy mondjuk a GTD nevű az ilyen túltervezések, ugye, mint például a teljes rigid next action lista leírása annyira fontos lenne, mint ahogy én ezt hittem. Nem elégem mondjuk csak annyi, hogy esetleg akár mondjuk melós projektekhez le se írod mondjuk az Omnifocusba, hogy mi a következő lépés egy adott tikittel, hanem csak egyszerűen ránézel a Trello-ra, aztán így, igen, most ez jön, és akkor ott helyben kitalálom, mert ugye annyira formálódnak azok is egyszerűen, hogy így folyton lépést tartani vele, az egy kicsit nehézkes. Nem tudom, ez mondjuk más munkára mennyire lehet levezetni, tehát hogy így valószínűleg freelancereknél ez így előfordul, hogy mindig van ugye azon 3-4 ügyfél, hogy akivel különböző apró projektjeid vannak, és akkor van egy hely, ahol ezek össze vannak szedve. Nem azt mondom, hogy ezeket fejben kell tartani, mindenképpen érdemes egy Trello-t, vagy egy akármit tartani, csak így például, aminál figyeltem meg azt most, hogy így ugye nekik is van az Asana, ahonnan kapja így a feladatokat, és szinte ugyanezt csinálja, mint én, hogy van egy kis jegyzetfüzető, nagyjából átgondolja, hogy így éppen akkor mit kell csinálni, aztán leírja. De nem nagyon láttam még azt, hogy Omnifocusban így összeírkálta volna, és akkor az alapján választ, hanem így ott helyben azonnal így eldönti, hogy ma mondjuk ezzel kell foglalkoznom. Ugye nagyjából tudja, hogy hol jár, meg ugye, hogy halad a melója, de nem folyik bele ennyire részletesen, hogy akkor oké, most ennek az a következő lépése, meg projektek definiálom, meg blablabla. Bla, bla.
És így olyan szempontból szoktál választani, hogy melyiket tart, most ez egy hülyén hallatszik, hogy melyiket tartod a legfontosabbnak, de melyiktől reméled a legtöbb hasznot, vagy melyik visz legjobban előrébb?
Az a baj, hogy ezt se szoktam kiválasztani, mert azok a projektek, amiket munkában csinálok, ott nem én döntöm el a prioritás, hanem ez van, Sanyi, aztán ezen kell dolgozni. Csinált.
Aha.
Tehát így nagyjából így jönnek a projektek, úgyhogy picit ilyen fogaskeréknek is érezheted magadat, de mondjuk erről szól a freelance, jönnek projektek, azokat megcsinálod, ugye. Ezek ilyen mindennapi dolgoknál is így működnek. Egyéb saját projekteknél ott azért szoktam, de ott is valahogy automatikusan jön ez, tehát most ugye a legfontosabb szeretnék ugye például egy viharral kapcsolatban is rengeteg dolgot csinálni, de mégis az a legfontosabb, hogy az előfizetést elindítsuk, meg ez legyen így lefixálva, úgyhogy ugye most indult el például ugye a feed a tagoknak, ugye, amihez kellett egy kis fejlesztést csinálni, megint ugye ez volt a heti projekt, amit tegnap is ki is küldtünk ugye e-maileket, amiben benne voltak az agyvihar shortsnak, meg az agyviharnak a members only feedjei. Ezek egyébként abban különböznek a sima feedtől, hogy nem az utolsó öt adást tartalmazzák, hanem az összes adást, ugye az agyvihar shortshoz pedig csak az előfizetők férnek hozzá. De ugye ez volt a héten a projekt, úgyhogy ezt például úgy döntöttem el, nem, tehát nem volt következő lépésekben, nem bogaráztam az Omnifocus-t, hogy most így úgyis mit tudnék csinálni, hanem le volt írva, hogy a Field Notes Plannerbe, hogy agyvihar meló, és akkor egyszerűen ránéztem amit ugye most a héten csináltunk, ezt az agyvihar Trello boardot, így megnéztem, hogy akkor igen, most előfizetéssel kellene foglalkozni. De ugye itt is csak annyival leírva, hogy agyvihar shorts elkészítése. Most ez így nekem is volt ugye egy ilyen gyors tervezés, annak ellenére, hogy megvoltak ezek a következő lépések, de mégis papíron terveztem gyorsan egyet, hogy akkor most igen, ezeknek az a következő lépése, hogy bla bla bla. Úgyhogy nem tudom, hogy ez így mennyire. Hallottam egyébként erre ilyen papíralapú rendszereket, hogy elkezded leírni a következő lépéseidet ott helybe, és akkor mindig a legaljára a listának úgy haladsz, hogy ez egy ilyen folyamatosan felül pipálódik, alul hozzáadódik lista. Nem tudom, hogy ez így most nálam hasonló történik-e, de valami ilyesmi. Tehát a következő lépéseket azokat definiálom, leírom, csak nem Omnifocusban vezetem, meg nem akkor definiálom, hogy amikor ugye inboxot ürítek, hanem később. Uh-huh. Formálódik még ez a dolog, tehát így akkor is definiálom, amikor inboxot ürítek, csak nem nézek rá vissza.
Egyébként azért vagyok most gondba ezzel a témával, és azért nem tudok nagyon hozzászólni, mert nem lenne túl hiteles abban az értelemben, hogy pont a héten jöttem rá, hogy újra kell olvasnom a GTD könyvet, mert így mentem a saját fejem után, és így kezdtem elcsúszni dolgokkal. És a módszertan szerint, erre már múltkor is panaszkodtam, csomó mindent nem úgy, az inbox az AV-sorcba volt tényleg. Ezt csak az előfizetőink hallották, hogy az inboxomat én hogy kezelem, vagy hogy nem kezelem jól, és újra kellene olvasnom a GTD könyvet, mert tényleg ezek kimaradnak nekem. Tehát lehet túltervezni is, meg alultervezni is a dolgokat, és nem egyszer járok úgy, hogy ott van a to-do, és ez a mire gondolhatott a költő esettel állok szembe. És hát még ha van is hozzácsatlakozó következő lépés, akkor is agyalnom kell rajta, és sokszor emiatt kerül aztán végül a halogatás tag alá, ami aztán végképp nem jó.
Egy gondolat, maga ugye a GTD könyvet újraolvasni jó dolog, de azt szerintem nem feltétlenül rossz, hogy mondjuk egy saját rendszert kezdesz kialakítani. Én is ilyen nagyon szigorúan követtem úgymond a GTD-t, hogy akkor most igen, inbox ürítés, meg következő lépés, definiálás, meg weekly review, meg akármi, de...
Persze, nem így értem, de... hanem például, ha én azt várom most tőle, ha újraolvasom, akkor beindítja ugyanazokat a gondolatokat, ahogy a saját rendszeremet elkezdtem kialakítani, csak aztán annyira régebb óta csinálom a rossz dolgokat, hogy az mindig egy ilyen elbillen a mérlegnek a nyelve. Nem tudom, tehát érted, tehát olyan régóta rossz metódus alapján csináltam dolgokat, hogy azt az újnak és a jó irányba tartónak azt nehezebb így felülírnia. Viszont ha most elolvasom megint a GTD könyvet, én azt remélem tőle, hogy beugranak azok a gondolatok, hogy ja, igen, ezt így akartam megváltoztatni, így meg is csináltam, csak nem használtam tovább.
Én ugye most nem tudom, már párszor újra olvastam is a GTD könyvet, de ami szerintem nagyon-nagyon fontos a GTD-ben, és talán azoknak is érdemes ezt átgondolni, akik mondjuk így nem olvasták a könyvet, sőt, nagyon el se kell az olvasni a könyvet, mert ez ilyen David Allen szoktam mondani, hogy advanced common sense, tehát ilyen... Persze. Ez pedig az lenne, hogy ugye a GTD alapvetően csak arról szól, hogy összegyűjtesz mindent, és később időpontban döntesz arról. Most, hogy amiről te döntöttél, azzal utána mi lesz, meg hogy te az hogy adminisztrálod, meg hogy definiálod, meg egyéb dolgok, ugye azok a könyvben le vannak írva, de ezek rengeteg embernél, tehát ott hasal el szerintem a GTD sokaknál, hogy úristen, de durva az a rendszer, tehát next action list, meg projektlista, meg naptár, meg mi hova megy. Ez az, ami szerintem így ki, vagy mondjuk az, hogy soknak tűnik némelyik embernek, és szerintem ezt ugye el lehet hagyni, mert a legfontosabb tényleg az, hogy összeszedjél mindent, ami eszedbe jut, aztán arról egy időpontban döntéseket hoz. Most ha te utána az, hogy menedzseled, meg hogy tárolod úgymond azoknak a döntéseknek az eredményét, az már szerintem nagyon lényegtelen. És amit én észrevettem magamon, például sokszor az úgymond kitalált és frissen átgondolt projektnek a következő lépései, azok sokszor visszakúsznak a fejembe, és egyszerűen így tudom, hogy ja igen, ma fel akartam hívni mondjuk őt, vagy ma ezzel akartam foglalkozni, és hogy igen, itt jártam, és akkor az a következő lépése, hogy mondjuk megnézek egy adatbázisban valamit. Ezek ugye nem adminisztrálódnak le úgy, ahogy én ezt így a GTD könyv szerint kellene, hogy tegyem, de mégis valahol azt érzem, hogy az a lépése szerintem, tehát a GTD-ből azt az egyet érdemes átvenni, hogy felírunk dolgokat, és azokat feldolgozzuk. Uh-huh. Ha ez megvan, akkor szerintem a többi az önmagától, sőt utána ugye lehet használni az embernek a saját Kanban, vagy akárminek hívják az éppen legutolsó productivity rendszert, simán lehet adminisztrálni.
Aminél mostanában gondolkoztam ennek kapcsán, hogy lehet, hogy nálam például célra vezető lenne az, hogy egy-egy projekt névbe, vagy egy folderbe, amiben vannak a projektek, mert én használok foldereket is az Omnifocus-ba, odaírnám azt, hogy milyen végcélt várok attól az adott projektől, vagy azoktól az adott lépésektől. Kicsit most előre utalok, amit még fölírtam témát, de azt nagyon nem fogjuk kivesézni, úgyis van egy magyar cikk halogatásról a Index testvér rovatába a Díványon. Egész jó egyébként. És most fordult velem az eset, van egy régi autóm, amit kivonattam.
Most akkor a Díványos cikkről beszélünk?
Nem arról beszélek, csak előre utaltam, mert odaírtam fel megjegyzésbe ezt az esetet, mert halogatásról szól, amit most mondok. Tehát van egy régi autóm, amit kivonattam a forgalomból. Annak lejárt most május 6-án ez a fél éves kivonási időszak, és föl volt nekem írva az Omnifocus-ba, hogy menjek el, előtte szépen 5 nappal megjelent, ismétlődőre raktam, minden nap cseszegetett, hogy menjek el, nem mentem el. Ilyenkor automatikusan visszakerül a rendszerbe az autó, és igazából nem is a forgalomba helyezési oldala a lényeg, hanem kaptam, ahol eddig a kötelező biztosításom volt, mert ilyenkor az is szünetel, logikusan. Onnan kaptam szépen egy díjbekérőt, egy fizetési felszólítást, 13.000 valahány száz forint, fél éves díj, mert hogy ugye ők úgy vették, hogy 6-án lejárt a kivonás, és onnantól kezdve az az autó visszakerült automatikusan a forgalomba, ami nem történt meg egyébként, de ők úgy veszik. Mivel nem szóltam, és itt jön a poén, nem is tudom igazolni semmilyen papírra, hogy ez meg lett hosszabbítva, mert csesztem elmenni, és nem hosszabbítottam meg. És amint megkaptam ezt az e-mailt, ezt pénteken kaptam meg, így mondom, jó, akkor most be kell rongyolnom az okmányirodába megcsinálni, mert simán meg lehet hosszabbítani, tehát 10 perc meló az egész. Ki kell vonatnom újból a forgalomból. És így ezen kezdtem el gondolkozni, hogy ha látod a következményét, most ez legyen akár pozitív, akár negatív, mert jelen esetben negatív, mert költséggel jár, akkor én valahogy sokkal jobban motiválva érzem magam, hogy ezt az adott tudót megcsináljam. És akkor nem lesz halogatás. Ez most csak így hirtelen gondolat, hogy itt a GTD tervezésbe ez mint egy szál belevihetője, hogy egyfajta ilyen jövőbeni következményt is hozzáírok már eleve a nevének, vagy a projekt nevére.
Hát ez,
nem tudom, hogy működik-e, ki kell próbálnom.
Én ezt kipróbáltam egyébként a projektnél, hogy mit tudom, ilyen mit tudom, most éppen nem eszembe jut, hogy a PayPass számnak, vagy PayPass bankkártya kiváltás, úgyhogy kicsit így utaljunk vissza. Ez elég régóta ment nálam ez a projekt. Kipróbáltam ott is, hogy PayPass számla, vagy PayPass kártya kiváltása, mert könnyebb utána fizetni, meg blablabla, bla, bla, tehát így lehet ilyen mérteket írni. Én próbáltam ezt egy pár alkalommal, de úgy nagyon, nem vettem észre, hogy annyira hatna, mert nem láttam a mértet így napközben, hogy tényleg amikor így, tehát mondom, hogy nem nagyon nézek Omnifókuszon egy napközben, uh-huh. mostanában, aztán így nem nagyon volt meg az a mért. Ezt mondjuk nem el lehet játszani fejben, tehát hogyha ránézel egy tennivalóra, vagy tök mindegy mire, akkor így meg tudod magadnak esetleg mondani, hogy igen, ez azért kell megcsinálni, mert és akkor valami ok.
Ja, igen, kicsit mindfulként állsz hozzá akkor.
Hát ja, de igazából itt már arról van szó, hogy az a baj, a halogatás ugye fejben játszódik le, és nem tudom, hogy ez rengeteg ilyen tipp volt már rá, amiket így olvasgattam, de egyik sem működik. Tehát az az igazság, hogy ezt csak fejben tudod lejátszani. Nem tudom, hogy itt a díványom most ez a cikk, ez miről szól, de ebben a GTD se fog segíteni. Max annyiban fog segíteni, hogy akkor egy dolog, amit olvastam, és azt nálam legalábbis tényleg bevált, 10 perces time. Ez ilyen nagyon buta dolog, 10 percig csinálod a dolgot, és annyi. Uh-huh. 10 percig ugye mindent lehet csinálni, tehát ezt egyébként szoktam is használni, rendszeresen visszatér nálam ugye a blogpost írásban, mert bár hiába nagyon szeretnék ugye blogolni, írni, hogy nem szeretek írni, vagy nem tudom, tehát így, amikor már belejövök, akkor már megy, tehát akkor így nincs vele probléma, csak így nekem az írásban ez a nagyon belefolyni az, ami nagyon nehéz, és ugye erre általában ez a 10 perces hülye hack, amikor 5 perces hacket használom, ugye, hogy egyszerűen így hey Siri, start a timer for 5 minutes, aztán így 5 perc után csörög, és így jó, meg akkor egy kicsit tudom csinálni, és akkor így belefolysz, így mint fél óra, egy órát írsz.
Amúgy ezt is olvastam.
Ez az egy, ami nálam tényleg bevált.
Hogy ugye van a Nike-nek a szlogénje, just do it, de azt érdemes úgy átkonvertálni, hogy just start it. Tehát, hogy csak állj neki, kezd el, utána a többi már jön magától.
Ja, csak nekem azzal is az a bajom, hogy tehát, hogy látnom kell a végét. És ugye ezek a tippek, hogy just tart, az úgy nem sokat mond, mert oké, most elkezdem, de meddig fog azt tartani? Milyen lépései lesznek? Hol fogok majd elakadni? Blablabla.
Tehát így itt jön be a GTD nyilván.
De nem jön be a GTD, mert ez még akkor is előjön, mikor a GTD. Tehát az, a GTD-ben ugye nekem sokáig az volt a problémám, hogy próbáltam túltervezni olyan szinten, hogy oké, akkor van egy projekt, első lépése az, hogy második lépése az, hogy harmadik lépés, hát azt még nem tudom, de azért leírom, uh-huh. És akkor amikor nem úgy haladt a projekt, akkor így ó, bazd meg, akkor ez így nem jó, és akkor most ezt teljesen át kell írnom megint. Ez egyébként nincs benne a GTD-ben. A GTD-ben annyi van leírva, hogy van egy projekted, és annak a következő lépése mi, azt írd le. Uh-huh. Tehát, hogy amikor átgondolsz dolgokat, hogy akkor a projektet definiálod, meg annak mi a következő lépése. Projekt, mondjuk, hogy PayPass kártyát akarsz, annak a következő lépése, hogy bemész az ESZT-hez, és igényelsz egyet, hogy ennyi volt igazából a projekt nálam is. És nagyon sokszor elmentem az ESZT előtt, és akkor majd bemegyek, meg most nem, mert izé. De aztán így az igazán nem tudom, mi vett rá, hogy most így beszaladjak, de így bementem, aztán így volt 5 perc az egész, tehát így. Sokszor ugye így meglepődünk azon, hogy van egy dolog, amit igen, nagyon-nagyon szeretnénk, de már olyan régóta húzzuk, és akkor nem tettünk ilyet semmit. Nekem nagyon erre nincsen megoldásom, ezek, nem tudom, hogy ezeket így hogy szoktam megoldani, de 1000 millió ilyen van, ugye most például a kocsin az alufelni felrakásra, meg az olyan dolgok, hogy venni akarok egy új utazótáskát, hogy ez is nagyon régóta húzódik, egyszerűen nagyon tettem még meg a következő lépéseket érte. Jön az utazótáska, az ugye Vájnebben gyűjtés kaliber, a következő lépés ugye várni kell, hogy összegyűjjön a pénz, de egyébként így nem tudom, hogy ez így hogy működik. És az igazság, hogy ezt szerintem a két érése oldja meg, tehát hiába tervezel minkának egy projektet, hogy oké, akkor ez a célja, és akkor azért csinálom, mert meg tényleg szépen leírsz mindent, így úgymond túltervezed a dolgot, meg definiálsz neki egy nagyon szépen akárki által megérthető következő lépést, de akkor se csinálod meg, mert valami. Tehát így egyszerűen így elképzelsz, és amire én rájöttem, hogy így, például a meditáció erre tök jó, hogy bizonyos dolgokat így megfigyelsz magadon, hogy tehát nálam az ügybe általában, meg szerintem a halogatásnak alapvetően ez is a problémája, hogy így elképzelsz eseteket, hogy így fizikailag így, így bemegyek az ESZT-hez, és akkor így úristen, bazen mennyit kell várni, ott most húzni kell sorszámot, meg akkor még mire megjön az a PayPass-os kártya, meg mit tudom én, tehát ilyen csomó hülyeség, és És én például hajlamos vagyok erre, hogy így túl gondolok dolgokat, aztán így, mikor ott vagyok abban az adott helyzetben, akkor így nem volt ez ilyen para, tehát így nem volt ez annyira vészes, még tényleg 10 perc alatt végez, sőt, sokszor meglepődök, hogy úristen, baszki, 10 perc alatt végeztem a bankban ügyintézéssel.
És mennyi ideje halogattad már?
És mennyi ideje halogatod, és persze, hogy 10 perc alatt végeztél, mert bementél hétfő délbe, amikor senki nincs bankban, tehát így, mert freelancer vagy aztán, hogy akkor mész el, amikor akarsz, mármint bankba.
Amúgy, tehát persze, onnan indultunk, hogy mikor lehet túltervezés a GTD, de most miközben beszéltél, én megnyitottam az Omnifókuszt, és így nézegettem, hogy akkor most tényleg nálam ez hogy van. És most, bocs, lehet, hogy bunkónak tűnök, de megtaláltam, ma van nekem a heti review-m, és akkor itt láttam, abban van egy olyan rész is, hogy nézd át a Gmail spam mappát, és most miközben mondtad, figyeltem rád, de gyorsan kihűrítettem a Gmail spam mappákat, megnéztem, hogy van-e benne valami fontos, és lehet, hogy túl aprólékosan csinálok egy ilyen trigger listát, de és itt akkor bejön megint a social media üres járat, hogy ha vannak ilyen pici kis tudók, akkor ezeket ilyen egy-egy percekbe vagy fél percekbe akár ki is lehet írtani, és akkor már is el van végezve egy adott feladat. Tehát...
Hát igen, most egy kis eszközporn, ugye Omnifókuszban van a duration mező, amivel ezeket meg lehet mondani, hogy mit tudom, ez 10 percig tart, és akkor...
Ja, hát azt én nem használom, mondjuk.
De... Én se abszolút, de egy perspektívába ezt össze lehet gyűjteni, mert szerintem ennél érdemesebb az, hogy egyszerűen definiálsz egy új kontextust short néven, aztán abban összeszeded ezeket. Uh-huh. Csak utána persze, hogy megint eljön a GTD-nél, hogy hát de ezt meg tudom csinálni a telefonomon, meg ezt otthon is meg tudom csinálni, és akkor most ezt hova tegyem. Ez az a túltervezés, ugye, amiről beszéltem. Kontextusok. Például azon gondolkoztam, hogy kontextusokból egyszerűen el fogom hagyni azokat, amik ilyen felesleges kontextusok. Tehát például, amit én sokszor használok, hogy ez a Peking, mert a Pocking, tehát nem, nem a kínai városra gondolok. A másik pedig az Airlines és a úristen, mint eszembe. Most meg kéne nyitnom az Omnifókusz, de...
Tényleg, ja, mondjuk...
Airlines, várj, mi is az, amit... Csak megnyitom, csak megnézem. Nem tudom, hogy most ugye a felvétel fel fog-e robbanni. Airlines, Packing... Ja, és Agenda, az igen, ugye a napi rendi pontok ugye valakivel. Waiting for... ugye ezeket, amiket rendszeresen használok, de ezen kívül a többi az nem nagyon megy csehova, tehát az mit tudom, other, vagy no context, vagy tudja a franc igazából, ugye amit nem töltesz ki Omnifókuszban kontextus szinten, az ugye belemegy a no context részbe. Nem tudom, hogy ebből a szempontból a Things jobb, ugye nem kell ezeket adminisztrálni, hanem így kész, lehet visszaváltok Things-re a héten. Lényeg az, hogy ezeket...
Csak a rendkedvéért.
Ja, ezeket ugye lehet adminisztrálni így, és hát nem tudom, hogy ez... Miről beszéltünk? Halogatás. Nem tudom, hogy jutottam el ide, de...
Hát halogatás, meg GTD.
Ja, meg GTD, igen. Ja, igen, szóval, tehát, hogy a GTD is a feltétlenül segít ebben, ez egyszerűen így fejben játszódik le. Hát, nem tudom, a 10 perces hacket esetleg ki lehet próbálni, hogyha már ilyen hack, akkor olyan is legyen, de...
Nem 10 percig sütöd a halat.
Például. Vagy 10 percig...
A hacket, érted?
Ja, igen.
Bocs. Már az adás vége fele járunk, és...
Nem belefér.
Ja. Be van csukva minden ablak, ajtó, és szerintem oxigén hiány van itt nálam lassan.
Hát igen, vagy például használod a 10 perceseket, mondjuk el kell menned valahova, mondjuk 60 percig tartod, de csak 10 percig mész. Az is egy hasznos dolog lehet. Akkor most majd maradok. Ja. Hónap megyek meg.
Üzensz, hogy ne várjatok vacsira.
Ja. Halogatok éppen. Nem, zárhatjuk a 42-es
szerintem
válasz mindenre.
Adtunk választ mindenre, 1 óra 10 perc körül járunk.
Azért ide írom, hogy válasz mindenre. Most nem hoztam a kis cuki jegyzetfüzetemet, vagyis itt van egy zsebembe, de közben mikrofon fog, úgyhogy kénytelen vagyok képelni. Jó, hát akkor jövünk valószínűleg jövő héten, még majd megbeszéljük a időpontokat. Robert, neked hogy lesz jó?
Zsolt, nekem mindjárt nyitok egy naptárat.
Szerintem
egész héten jó.
Egész héten, hogy mivel fogunk felvenni. Na jó, tényleg jövünk akkor legközelebb, lehet nekünk akkor mindenféle füstjelet küldeni, ugye iTunes-ban akkor a review-kat várjuk, iTunes-on rákerestek az agyviharra, ott lesz szépen lehet írogatni review-kat, hogy haladunk, hogy nem haladunk. Előfizetőket szintén várunk az agyvihar.com per előfizetés oldalon, ugye ez szépen leírjuk, hogy az agyviharnak a költségeit ugye itt ezzel próbáljuk lefedni, és egyéb szerintem most már egész jó kis extrákat is biztosítunk ugye a kiemelt támogatóknak és tagoknak, tehát agyvihar.com per előfizetés. Meg lehet minket ugye találni Twitteren, te vagy a
kukac.strob,
én meg a kukac.zsbenke, amit ugye könnyebb elmondani, mint azt, hogy kukacviktim.
Ex-viktim. Ez olyan jó, hogy tényleg beírtad a adás címnek.
Az lett, ja. És meg lehet ugye minket találni egyéb kapcsolati megoldásokkal, e-mail egyébben az agyvihar.com-on, ott alul lent, de fent kattingassatok ott az előfizetés gomb környékén.
Persze, csak ha támogatni akartok minket, persze, és, de bármilyen támogatást megköszönünk, akár a review-t, akár egy visszajelzést, hogy srácok, jók vagytok, srácok, rosszak vagytok, bármit.
Így van, és jövünk legközelebb, úgyhogy sziasztok!
Sziasztok!